Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc. Folytatjuk a műsort és folytatjuk a beszélgetést Fábián Lászlóval, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkárával, és első körben azt kérdeztem Fábián Lászlótól, hogy ő személyesen kint lesz-e majd a párizsi olimpia során a magyar válogatottal, a szervezői bizottsággal. Némiképp megmosolyogta egyébként ezt a kérdést, hiszen főszervezőként áll naív is természetesen ez a felvetés, hogy kint lesz-e, természetesen, innen folytatjuk a beszélgetést.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.
Én vagyok a csapat vezetője, én vagyok kijelölve erre 3 évre. Természetesen kint leszek, és természetesen az olimpiai faluban fogom teljesíteni a feladatot. Összetartva a 8 embernek az egyike én vagyok, amit az elején említettem. Ezt a kis maroknyi csapatot próbálom úgy irányítani, hogy mind a legnagyobb rendben legyen, ne legyen fennakadás, mindenre tudjunk figyelni, leginkább a sportolók.
Tokióban is hasonló szerepkörben volt már?
Tokióban nem, de Rióban igen, tehát nem újdonság számomra a csapatvezetői feladat. Rióban, ami egy relatív káoszos olimpia volt, ott azért elég erősen fölvérteződtem, hogy mire kell számítani egy ilyen szituációban.
Hát igen, ott Rióban talán a közbiztonság okozta a legnagyobb problémákat, igaz?
Hát igen, az volt a legnagyobb probléma, de minden tájékoztatást megadtunk ugye a sportolóinknak, meg a csapattagoknak, hogy mire és hogyan figyeljenek. Én úgy gondolom, hogy egész jól megúsztuk ennek a felkészítésnek köszönhetően is, hogy ilyen értelemben incidensben nem keveredtünk. Szerintem a lehető legkisebb problémákkal megúsztuk az olimpiát, illetve megszerveztük, inkább így fogalmazni.
Azért egy kicsit itt az interjú végén kérdezném sportszakmai jelleggel is. Nem is azt, hogy a szokásos kérdés, hogy mit vár, milyen teljesítményt vár a sportolóktól, hanem inkább az, hogy az öttusát kiemeltebben szokta figyelni az olimpiákon?
Vagy mondjam, természetesen a szívemnek fontos az öttusa, de hozzáteszem, hogy azonnal tudok sorolni másik 10 sportágat, amit nagyon-nagyon szeretek, és a maradék 15-öt meg kimondottan imádom, tehát olyan nagy különbség nincsen. Próbálom persze figyelni, meg segíteni őket is, hogy bármilyen jellegű kérdésük van, akkor válaszolni tudjunk, hogy tudjanak legjobban készülni, illetve ott a helyszínen a legjobban tudjanak teljesíteni. Nincsen kiváltságos helyzetben ebből a szempontból az öttusa. Minden sportágnak ugyanúgy segítünk, hogy a legjobb körülmények várják őket Párizsban.
Egyébként jelenleg mit lehet tudni, hogyan áll az öttusa átalakítására irányuló mozgalom? Erről mik a legfrissebb információk?
Mint Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára azt kell mondjam, hogy ugye a tavaly ősszel megrendezett Nemzetközi Olimpiai Bizottság kongresszuson elfogadták, hogy 2028-ban az öttusa az úgynevezett magyarul fogalmazva sportmászással egészül ki a lovaglás helyett. Ezzel kerül majd fel a programra. A párizsi olimpia lesz az utolsó, amikor a lovaglás is a versenyszámok között lesz. Tehát az olimpia befejeztével, sőt már akinek van erre ideje, energia, már most arra készül, hogy Los Angelesbe mi lesz ennek a sportágnak a jövője.
Akkor akik jelenleg a legjobb öttusázóink, ők egy az egyben fognak tudni ön szerint alkalmazkodni, vagy szeretnének legalábbis megpróbálni alkalmazkodni ehhez az új sportághoz?
Én úgy gondolom, hogy aki olimpia után is úgy tervezi, hogy öttusázó szeretne lenni, akkor annak effektíve alkalmazkodnia kell. Nincs más megoldás, tehát az öttusázó azzal a körülményekkel kell felkészülni, ami a szabályrendszerben benne van. Az más kérdés, hogy a jelenleg öttusázó 38 évestől a 8 évesig közül hányan fogják azt mondani, hogy lovaglás nélkül is öttusázó akarok lenni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy válaszolt a kérdésünkre, és hogy beszélgethettünk. Fábián Lászlót, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkárát hallották. Minden jót, viszont hallásra.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.
A tavalyi év után ismét van esély arra, hogy 2 magyar csapat is ott legyen a női kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőjében. A győri Audietto Kácia csoportkörös teljesítményének és a csoport első helyének köszönhetően egyből bejutott a BL legjobb 8 csapata közé, ott azonban egy igazán komoly erőpróba vár majd a győriekre, akik a címvédő Vipers Kristiansand együttesével találkoznak majd. Nem hiányzott egyébként sok a magyar házi BL negyeddöntőhöz, ugyanis a nyolcaddöntőben a Debrecen, a hazai pályán elszenvedett egy gólos vereség után a visszavágón volt, hogy 5 góllal is vezetett a Vipers otthonában, végül azonban az utolsó pillanatokban szerzett góllal a norvég együttes döntetlenre mentette a találkozót, így összesítésben 1 góllal felülmúlta a DVSC Scheffler gárdáját. A 3 magyar együttesből 2 viszont ott lehet a legjobb 8 között, miután az FTC Real Cargo Hungária a Brest-Bretagne otthonában nagy bravúrt elérve 5 góllal győzni tudott. Az első találkozón a franciák idegenben Magyarországon nyertek 2 góllal a Fradi ellen, úgyhogy komoly fordításra volt szükség a budapestiek részéről. Ez meg is történt, nagyon magabiztos és kiváló játékkal a zöld-fehérek 31-26-ra győztek. A találkozó legeredményesebb játékosa Angela Malestin, világbajnok holland válogatott jobb szélső volt, aki 10-szer zörgette meg a franciák hálóját. Ezen kívül még igencsak gólerősen játszott Emily Bölk, 7 találatot szerzett, Kluiber Katrin 6-szor tudott betalálni, míg Lekics 4-szer tudta megzörgetni a Brest hálóját. Az FTC 59-56-os győzelemmel jutott be a legjobb 8 közé, és a negyeddöntőben a Dán Esbjerg együttese vár majd a Fradira. A negyeddöntők első mérkőzéseit április 27-én és 28-án, a visszavágókat május 4-én és 5-én bonyolítják le. A négyes döntőre ezúttal is Magyarországon, Budapesten az MVM Dómban kerül majd sor, június 1-én és június 2-án. Kicsit még visszatérve a győri Audietto KC csapatához, miután a Magyar Kupa döntőjében a győriek kikaptak a Ferencvárostól, menesztették az együttes vezetőedzőjét, helyére pedig Per Johanssont nevezték ki, akinek megvolt a bemutatkozó mérkőzése. Vasárnap a Győr ugyanis hazai pályán a Váccal találkozott a női kézilabda NB1 aktuális játéknapján. Meglehetősen döcögős volt a győriek játéka, a hajrá is izgalmasra sikeredett, végül 34-31-re győzött a Győr a Vác ellen. Azt nyilatkozta később Johansson a mérkőzés után, nagy problémáink voltak a meccs elején, a Vác nagy nyomást helyezett ránk, amire hiába voltunk felkészülve, nem tudtunk vele mit kezdeni. Egy kicsit többet vártam a csapattól, de azt gondolom a játékunk nagy részt ráment arra, hogy a játékosok túl sokat akartak nekem mutatni. Ezen a meccsen mi voltunk saját magunk legnagyobb ellenségei, folyamatosan kapkodtunk, a Vác azonban nagyon jól játszott, ezt nem lehet elvitatni tőlük. A bajnokságot egyébként a Győr vezeti, ugyanakkor csalóka a tabella, hiszen a győriek 3 mérkőzéssel többet játszottak, a vesztett pontok tekintetében a Fradi áll az élen, méghozzá 4 ponttal megelőzve a győrieket.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.
Folytatjuk a sportértéket egy ifjú sportolóval, Kovács Luizával, a Budapest Evezős Egyesület versenyzőjével, aki a női serdülőmezőnyben 500 méteren világ- és Európa bajnok lett, 2000 méteren pedig ezüstérmes. Szia Luiza, üdvözöllek a műsorban!
Szia, köszönöm a meghívást!
Ergométeren, evezőpadon érted el ezt a kiemelkedő eredményt, ugye itt a világbajnoki cím egyben Európa bajnoki címet is jelentett, ezt majd mindjárt elmagyarázott, hogy pontosan hogyan is néz ki. De előtte arról, hogy az evezősöknél is úgy van, mint az atlétáknál, majdhogy nem, hogy van egy fedett pályás szezon, amikor van az evezőpad, és van egy szabadtéri szezon, amikor ki lehet menni a vízre evezni?
Pontosan. Ugye össze, amikor rossz idő lesz, és már nem teljesen alkalmas a víz arra, hogy kimenjünk, akkor szoktunk átváltani az ergóra, és nagyjából ez novembertől ilyen február végéig tart az ergométer szezon. Ugye ennek a vége az ergométeres VB, és ez az utolsó ilyen nagy teszt.
És mennyire jellemző, hogy a profi evezősök átváltanak ilyenkor ergométerre, vagy inkább a legprofibbaknál, akik megtehetik, elmennek meleg övi edzőtáborokba ilyenkor, és úgy készülnek, vagy úgy versenyeznek?
Szerintem mindkettő nagyon fontos, mert az ergo egy nagyon jó erőnléti felmérést mutat. Viszont később a vízi szezonban sokkal hasznosabb úgy mondhat, hogyha már időben elkezdjük a melegvízi edzőtáborokkal a felkészülést. Szerintem meg kellene betalálni így az egyensúlyt.
Akkor te is így nagyjából kombináltad ebben az időszakban a kettőt?
Hát mi inkább a VB-re készültünk, mert most nagyon így a magyar evezésben, az ergométeres VB-ben, az inkább a parasportolóknak szokott nagy verseny lenni. Viszont én is az edzőm úgy gondoltuk, hogy ez nekem egy tök jó ilyen állomás lenne, és érdemes erre erre készülni, úgyhogy mi inkább így az ergométerre fektettük a hangsúlyt.
És akkor az mit jelent, amit pedzegettem az elején, hogy VB1-ben EB címet is szereztél most?
Igen, ez egy ilyen nagyon egyedi helyzet volt, mert szerintem még sosem volt ilyen, hogy egyszerre volt világ és Európa bajnokság ergométeren. Viszonylag új sport is ez, mert ergométer eléggé régóta van, viszont világbajnokságot csak ilyen pár éve rendeznek.
Hogyan élted meg ezt a versenyt? Edződ azt mondta, hogy 2000 méteren kicsit túlizgultad a futamot, ott lettél ezüstérmes. Ez mit jelentett a túlizgulás? Te hogyan érted meg a saját bőrödön? És 500 méteren már nem volt ilyen jellegű probléma?
Hát nekem ez egy nagyon új szituáció volt, és nem is túlzás az, hogy izgultam. Rendesen így rettegve álltam ott így a futam előtt. A futam előtt, mikor bementünk, akkor volt egy rész, mikor lehetett készülni, melegíteni. Én már gondoltam, hogy iszok egy-két kortyot, mert mindig szoktam, és már annyira remegtem, hogy nem bírtam a kupakot rátenni a tetejére, úgyhogy eléggé révisztő volt a helyzet, mert Magyarországon sosem voltam ekkora versenyen még, és ez így nekem egy nagyon új szituáció volt.
Ez az ilyes fokú izgulás a 2000 méter előtt volt jellemző, és akkor tényleg az 500 előtt már nem annyira? Egyáltalán hogyan nézett ki, hogy egymás követő napokon voltak ezek a finálék?
Igen, a 2000 méter az a pénteki nap estéjén volt, és másnap reggel húztam az 500 métert, és igazából bennem így, miután vége lett a 2000-nek, én már ott a végén tudtam, hogy ezt így úgymond magamhoz képest nem sikerült, elrontottam, és ugye én csalódottan is jöttem le akkor a gépről, viszont így ez nekem adott egy óriási löketet a második napra, hogy akkor ott már bizonyítsak. Főleg úgy, hogy evező sportban az 500 méter az tényleg egy sprinttáv, és nem szoktunk ilyet húzni, úgyhogy úgy álltam hozzá, hogy itt nincs mit veszteni, ez már tényleg csak egy ilyen ráadás, és amit lehet, bele kell adni.
De alapjáraton te a rövidebb vagy a hosszabb távokon tudsz jobbakat menni?
Szeretem azt hinni, hogy a 2000 méter nekem az ideális táv, és tényleg azt is élvezem a legjobban. Az 500 méterre igazából tényleg így nagyon jó állóképességet meg lendületet ad a 2000, és szerintem ott már inkább az számít, hogy mennyire akarod, és engem is ott a szívem vitt be a célba.
És összességében az ergométer te mennyire kedveled, vagy mennyire tekintesz csak úgy rá, mint hát ez egy szükségszerű a fedett pályás szezon velejárója, de azért mégiscsak vízen az igazi.
Hát mindenképp a víz, azt imádom, az a evezésnek itt a csúcsa, viszont én szerintem egy átlagevezőshöz képest én nagyon élvezem az ergót, mert tehát sokan mondják azt, hogy egy kicsit mazoista vagyok, és szeretek szenvedni, de szerintem ez nem igaz, hanem inkább az, hogy érzem ennek a fontosságát, és azt, hogy a munka az visszatérül.
Ergóverseny közben az ergométeren van bármilyen kijelző, vagy ábra, ami jelzi a többieknek az eredményét, vagy ezt hogy kell elképzelni?
Igen, ilyen szempontból sokkal összetettem, mint a vízi elvezés, mert ott igazából abból tudod, hogy mész, hogy látod a másikat. Már vízen is vannak műszerek, amik mutatják a sebességedet, viszont ez a szárazföldön sokkal kiforrottabb már, és így tényleg látod azt, hogy milyen csapástempóval mész, látod azt, hogy milyen a sebességed, ezt milyen per 500-on érjük, és hogyha verseny van, akkor azt is látod, hogy te hanyadik vagy, és hogy hány méteres a különbség közted meg a többiek között a futamba.
És egy vízen teljesített eredménnyel összevetve, hogyan néz ki egy ergós eredmény, vagy nagyjából ugyanazt hozza igazából?
Az ergométeren ugye nem csak evezősök indulnak, szóval az ergométeres VB-n is vannak olyan világcsúcstartók, akik még sose elvesztek evezős hajóban. Ez inkább tényleg a erőnlétből és a fájdalomtűrő képességtől függ, viszont vízen, hogyha valaki elér egy szép eredményt, az erőnléten kívül még a technikát is bizonyítja azt, hogy mennyire ügyes az adott illető.
Tehát akkor ergométeren az erő az, ami inkább dominál, és nem annyira a technika?
Hát mindenképp szerintem. Sokkal egyszerűbb mozgás.
És akkor most igazából elindult, mondhatjuk, a szabadtéri szezon is most már gőzerővel dübörög?
Így van, most már szerintem március eleje óta vízen edzünk. Néha, hogyha rossz idő van, akkor még mindig visszatérünk az ergóhoz. Én szoktam élvezni, viszont tényleg egy új ilyen lendületet adott, hogy visszatértünk, és akkor most már a vízen gyűjtjük a kilométereket.
És most milyen versenyre készülsz?
A válogató verseny lesz nálunk a következő, ami az ifjúsági Európa-bajnokságra fog válogatni, és ez április végén lesz.
Kicsit visszaugranék a kezdetekhez, és aztán utána pedig még beszélünk a jövőről, de te mikor kezdtél el egyébként evezni, ezzel a sportággal megismerkedni? És milyen indítatásból?
10 éves voltam, és én egy nagyon duci kisgyerek voltam, és tényleg így szerintem senki nem tudta volna elképzelni, hogy én sportoló leszek, és az általános iskolámban volt egy ilyen ergométeres felmérés, és az akkori edzőm, ugyanúgy a belből volt, jöttek le ilyen hoztak ergókat, és ráütettek mindenkit a gépre, és akkoriban tényleg így bármiféle tudás nélkül az, hogy ki az, aki erőből jól be tudja tépni a gépet, úgy lehetett, és akkor nekem az általános sulimban enyém lett a legjobb idő, még néhány fiút is megvertem, és akkor erre így tök büszke voltam, és akkor így lehívtak, hogy milyen jó ötlet lenne, ha lejövök evezni, és akkor így elkezdett bennem motoszkálni, hogy igen, akkor ebbe le is fogok tudni fogyni, meg biztos, hogy lesznek új barátaim, és akkor lementem, kipróbáltam, és így beleszerettem.
És akkor úgy, hogy más sportot, sportágat nem is próbáltál előtte, ez volt az első igazából, és szerencséd is volt, hogy ezzel megismerkedhettél az iskolában, de előtte nem próbáltál más sportágat?
Úszni megtanultam, viszont én igazából mindig is ez a stréber gyerek voltam, aki jobban áll volt egyedül, miközben olvasott otthon, és akkor így nehéz volt így bekerülni egy új közösségbe, de így a evezős világ az így nagyon megfogott.
Használtad itt ezt a stréber kifejezést, készültem egy ilyen kérdéssel, de akkor most nem is tudom, hogyan tegyem fel ezt neked, akkor számodra egyáltalán nem kérdés, hogy az iskola fontossága is ugyanott van, mint a sporté?
Nagyon nehéz kitalálni, hogy mikor mi a fontosabb. Én próbálok mindig ilyen prioritásokat állítani, szóval például egy nagy verseny előtt én nem akadok ki, hogyha egy-két rosszabb jegy becsúszik, viszont én tényleg évek óta kitűnő tanuló vagyok, és eléggé sok időt töltök tanulással, viszont szerintem minden diáknak, aki sporttal is nagyon fontos, hogy nem szabad szerintem az egyiket a másik kárára csinálni. Szóval sportba is kell tudni, hogy mikor van időszünetre, viszont a tanulás sem lehet úgy csinálni, hogy csak az, és mással nem foglalkozunk.
A tanulás tekintetében egyébként felsőoktatási céljaid vannak?
Igen, nekem nagyon-nagyon sok célom van. Hát most először ugye az érettségi, én 11-es vagyok, úgyhogy jövőre fogok érettségizni, idén angolból fogok előrehozottazni, viszont igazából nagyon így két irányba gondolkodok. Egyrészt Amerikában sportösztöndíjjal nagyon vonzó ajánlatok vannak, ugye engem fel is kerestek most az EB után, úgyhogy ez egyrészt egy nagyon fontos ilyen lehetőség, viszont Magyarországon is nagyon szívesen maradok, hiszen igazából mindig itt éltem, nagyon szeretek itt lakni, és hogyha itt maradok, akkor mindenképp az állatorvosi egyetem a cél.
Ez a sportösztöndíj az Egyesült Államokban hogyan néz neki, mit tudsz arról, hogy legendákat, vagy hát szóbeszédeket hallunk arról, hogy gyakorlatilag a tengeren túlon az iskola és a sport összeegyeztetése talán a legjobban valósul meg a mai világunkban. Erről kaptál némi impulzust, vagy tapasztalatot másoktól esetleg?
Igen, hát Amerikában is vannak ugye kiemelt sportágak, az evezés is köztük van, de például lehetne ez akár vízilabda, vagy foci is. És nagyon jó lehetőségek vannak. Ott tényleg Magyarországon úgy veszük, akkor a sportot alakítod az iskola köré, és Amerikában pedig az iskola alakul a sport köré. És tényleg teljesen ilyen külön intézményeket alakítanak, hogy közel legyen, nem kell 5 percnél többet utazni a csónakházhoz, pedig tök nehéz lehet megoldani mindig, hogy ott legyen a folyóparton. És emellett ugye nagyon sok segítséget kapsz beilleszkedésbe is, hiszen nagyon sok külföldi diák kerül be sportösztöndíjjal, emellett táplálékkiegészítőket, gyúrót biztosítanak, úgyhogy tényleg, hogyha valakinek így az iskola után külföldi céljai vannak, akkor ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség.
Hát remélem össze fog jönni, hogyha lesz kedved kimenni az Egyesült Államokba, és akkor nyilvánvalóan a sport területén is nagyot tudnál előrelépni, de ez azt hiszem függetlenül a tengeren túli kalandtól egy célod, nem? Tehát, hogy hamarosan a felnőtt mezőnyben is akár tényező lehetsz, hogy látod?
Nagyon remélem. Ugye evezős szempontból én még nagyon fiatalnak számítok, most kerültem fel az ifi korosztályba, és nálunk így a felnőtt evező sport az 24 éves korban kezdődik. Úgyhogy addig nekem még bőven van időm.
Az még igen, jó sok idő, igen.
Hát igen, úgyhogy azért 6 év alatt még remélem, hogy itt a utánpótlás korosztályba is tudok sok szép eredményt elérni, és nekem azért nagy célom, hogy én ott a felnőtt válogatottban is ott lehessek, és eredményes sportoló legyen belőlem.
De akkor nem is jellemző, hogy a felnőtt válogatottban 24 év alatt bekerülhetnek sportolók?
Magyarországon azért jellemző, mert viszonylag kicsi ország vagyunk, és kicsi a csapat, viszont szerintem az inkább tapasztalatszerzés, és tényleg így a sportolói teljesítmény csúcsát nagyon nehéz ilyen fiatalon elérni, mint 24-28, akár 30 évesen. És szerintem érdemesebb kivárni, és fokozatosan fejlődni, mert akkor nehezebben égsz ki, és sokkal jobb emlékeket tud szerezni, hogy nem voltál túlhajszolva fiatalon.
Akkor igazából nem is feltétlenül célkitűzés az, hogyha már itt az Egyesült Államok került szóba, hogy a Los Angeles-i olimpián esetleg már eljátszod, azzal a gondolata, hogy ott lehetsz a felnőtt magyar evezős válogatottban?
Hát a Los Angeles-i olimpia az nagyon különleges, mert egyrészt rövidebb az evezőstáv, csak 1500 méteres, és bekerült egy új szám, a tengeri evezés, ami engem nagyon vonz. Én tavaly voltam válogatottként egy ilyen kisebb tengeri evezős versenyen, és nagyon élveztem. Viszont úgy érzem, hogy Los Angelesben még inkább ez a tengeri evezés vonzana, mint a tendes.
Sok sikert kívánok akkor neked, mind a tanulmányaidban, mind az élsportban. Kovács Lujza, a Budapest Evezős Egyesület versenyzője volt a Sportérték vendége az elmúlt percekben. További szép napot kívánok, szia!
Köszönöm szépen, szia!
Köszönöm a hallgatóknak a figyelmet, ennyi fért a mai Sportértékbe. Jövő hét hétfőn is jelentkezünk majd. Minden jót kívánok, viszont hallásra, búcsúzik a műsorvezető Imre Lőrinc.
Ez volt a Sportérték. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.